Jézus mondja, minden, amit nékem áld az Atya, én hozzám jő, és aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 15. részéből, a 15. rész első 7 verséből. Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára és épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám. Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, mint ennek a világ mindenségnek egyetlen urát, teremtőjét, fenntartóját. Imádunk téged, mint a mi gondviselőnket. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy ennek a nyárnak az utolsó napján itt lehetünk előtted, közösségben egymással, és hisszük szent lelked által az Úr Jézus Krisztussal is. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy lezárhatjuk veled ezt a nyarat, és kezdhetünk veled egy újat, egy új tanévet, egy új szakaszt az életünkben. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te Jézus golgotai áldozatának érdeméért elfogadtál és befogadtál bennünket a veled való örök és boldog közösségbe. Köszönjük, hogy a te igéd most arra szólít fel bennünket, hogy mi is így tudjunk befogadni másokat, mi is így tudjuk befogadni a veled és velünk való közösségbe azokat, akiket közénk vezérelsz. Így áldunk és magasztalunk téged a mai alkalomnak a lehetőségéért, hogy téged jobban megismerhetünk, hogy hozzád közelebb kerülhetünk, és azért imádkozunk valóban, amire az apostol szólított fel bennünket, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk téged dicsőíteni, hiszen ezért teremtettél és ezért hívtál el bennünket, hogy a te örömödre és dicsőségedre éljünk. Add, hogy ezt tudjuk most a te igédből, a te lelked vezetése által megtanulni, megérteni, és a hétköznapokban megvalósítani. Így könyörgünk, hogy csendesítsd el most a mi szívünket, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Te áld meg az ige hirdetőjét, és bennünket, hallgatókat is, hogy a te dicsőségedre teremhessünk gyümölcsöket. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Máté evangéliumában a 18. fejezet 2-tól 5-ig terjedő verseiben, valamint az imént már hallott ige szakaszban a római levél 15. fejezetének a 7. versében. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. A római levél 15. fejezetének a 7. versét pedig így halljuk. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves testvérek, nem túlzás azt mondani, hogy ez a mai nap történelmi a mi számunkra, a tetemvári gyülekezet számára, hiszen holnaptól a gyülekezetünk fenntartásában fog működni az eddig Szent László útjának nevezett óvoda. Hogy ezután mi lesz a neve, azt nem tudjuk biztosan. Van ennek hivatalos neve, de az nagyon hosszú. Hogy mi lesz majd a hétköznapokban a neve, azt majd a szülők eldöntik. Én gyanítom, hogy így fogják nevezni egymás között, hogy a Jókai Református óvoda. Történelmi azért is ez az alkalom, mert a gyermekeiket ebbe az intézménybe járató szülők jóval több mint 90%-a a kérdésünkre azt válaszolta, igen, szeretnénk, hogy ez az óvoda, ez az intézmény reformátussá legyen. Az itt ülő dolgozók is teljes mértékben emellett kötelezték el magukat. És történelmi azért is ez az alkalom, mert itt Miskolcon a mi gyülekezetünk volt az első, amelyik vállalkozott arra, hogy intézmény fenntartóvá lesz, oktatási intézményt vesz át, a Jókai iskolát, és most újra úttörők vagyunk ebben, ugyanis óvoda átvételben a mi gyülekezetünk az első ebben a városban. Mindezért persze nem a magunk vállát veregetjük, nem azért gyűltünk össze itt a templomba, hogy egymásnak megpaskoljuk a vállát, a hátát, és azt mondjuk, hogy bizony ez derék munka volt, hú, de ügyesek vagyunk, hanem egyedül Istennek adunk dicsőséget, és a hála mellett mi tudjuk, hogy nagyon komoly is a felelősségünk. Nem mindegy, hogy a hozzánk és ilyen módon Istenhez kötött intézményben majd milyen oktatási-nevelési munka folyik, hogy akik ide járnak, azok hitben, Jézus Krisztus ismeretében előre haladnak-e. Istenné legyen a dicsőség azért is, hogy olyan oktatási-nevelési munka folyik az általános iskolánkban, amit ismerve a szülők azt mondták, hogy szeretnénk az óvoda is ennek a gyülekezetnek a fenntartásába kerüljön. Látták az ott folyó munkát, és remélik, hogy az óvoda oktatás-nevelés hasonló módon lesz színvonalas és áldott. Nem titkolom, el kell mondani, hogy legyünk teljesen képben minden tekintetben, hogy amikor az átvétel ideje közeledett, akkor gondolkodtunk személyi kérdésekben is. Ki az, akivel együtt dolgozunk tovább, és ki az, akit el kellene inkább engedni. Aztán minél jobban megismertük egymást, és megismertük a dolgozókat, annál inkább erősödött bennünk, hogy nem érdemes ezen a gárdán változtatni. Ahogy láttuk az ott dolgozóknak a hozzáállását, úgy gondoltuk, hogy ez jó, ha így működik tovább. Két óvónő ment nyugdíjba, az ő helyükre választottunk két másikat. Annak is örülünk, hogy egyetértés volt közöttünk, az óvodavezető, az iskolaigazgatónő is közöttem, amikor őket kiválasztottuk. Bízunk benne, hogy továbbra is egyetértésben, szeretetben, békességben megy majd ez az oktató-nevelői munka, és azt is nagyon szeretnék, sőt ez a legfontosabb számunkra, hogy mind a mellett, ami jót eddig megtanulhattak ebben az intézményben a gyerekek, amellett Jézus Krisztusról még többet halljanak. Így vagyunk most együtt ebben a történelmi pillanatban, és áldjuk Istent, hogy ennek éppen mi is a részesei lehetünk. Remélem át tudjuk érezni ennek a súlyát, és mi, akik itt vagyunk most a templomban, ezen az istentiszteleten, érezzük ezt megtiszteltetésnek Istentől. Mi ennek részesei lehetünk. Mi ebben szolgálhatunk, és szolgálhatunk ezután is. Befogadunk egy oktatási intézményt a gyülekezetünk közösségébe. Persze nem úgy fogadjuk be őket, mintha hajléktalanok lettek volna, nem erről van szó, hanem a szívünket nyitjuk meg előttük. És ez nagyon fontos a befogadás a keresztény életben. Pál apostol is erről beszél a rómaiaknak a hallott igében, és a római levélben egyébként is sok helyen ez előkerül, hogy a zsidókat és a pogányokat, illetve helyesebb úgy mondani, zsidóból lett Krisztus követőket, és a pogányokból lett keresztjéneket próbálja összebékíteni, hogy legyenek már kedvesek végre megérteni, hogy Jézus Krisztusban minden őket elválasztó fal leomlott. Fogadjátok be egymást, mert Jézus Krisztus is befogadott benneteket. Jézus Krisztusban másodlagossá válik, hogy ki milyen vallásból, kultúrkörből vagy milyen múlttal érkezik. Ez teljesen mindegy. Teljesen közömbös, hogy ki honnan jön, hiszen Isten előtt csak kétféle ember van. Mi rengeteget tudunk skatujázni. Mi tudjuk mondani, hogy férfi, nő, szegény, gazdag, fiatal, idős, ilyen náció, olyan náció, rengetegféleképpen osztályozzuk az embereket, de Isten előtt mindössze kettő van. Bűnös ember és kegyelmet nyert bűnös ember. Ennyi. Hogy aztán valaki zsidó, pogány, katolikus, református, baptista, arab, magyar, kínai, ez teljesen lényegtelen. Teljesen mindegy. Ha Jézus Krisztust elfogadta, akkor ő egy kegyelmet nyert bűnös ember. Jézus Krisztusban egy új életet kapott. Minden ember vétkezett, és egyedül Krisztus által kap bűnbocsánatot. Aztán nem csak Pál apostol, hanem maga az Úr Jézus is beszél a befogadás fontosságáról. Azt mondja, hogy aki befogad egy kisgyermeket az ő nevében, az valójában ő magát, Krisztust fogadja be a szívébe. Sőt, a kisgyermekeket példaként is állítja az emberek elé, mondván, hogy aki nem válik olyanná, mint egy kisgyermek, az semmiképpen nem megy be a mennyek országába. Volt már erről szó, körülbelül fél évvel ezelőtt egy délutáni istentiszteleten röviden, most újra előkerül, hogy milyenné is kell lennünk Jézus szerint. Mit jelent ez? Olyanná lenni, mint egy kisgyermek. A kisgyermekek egyik fő jellemzője a feltétel nélküli szeretet. Egy kisgyermek teljes szívvel feltétel nélkül tud szeretni. Egészen megrázó volt a számomra olyan 15-20 évvel ezelőtt hallani egy rádió műsorban arról, hogy hogyan viselkedett egy édesanya, ha egy ilyen embert édesanyának lehet nevezni. Volt gyermeke, kisgyermeke, és bezárta a pincébe, mert ő valamiért megharagudott rá, és ott tartotta a pincében. Nem engedte ki. Néha lement hozzá, mikor kiabált a gyerek, jól megpüfölte, megverte, és lökött neki valami kis ételt. És a szomszédoknak lett feltűnő egy idő után, hogy hol van a gyermek. A nővel nem tudtak beszélni, kihívták a hatóságokat, és mindenre fény derült. Természetesen ezt a nőt bíróság elé állították, a gyermeket elvették tőle. És ami igazán megdöbbentő az az, és erről is szóltak a híradások, hogy a gyermek folyamatosan követeli az anyját. Neki az édesanyja kell. Mi azt mondjuk, egy ilyen hitvány ember, egy ilyen hitvány nő, ezt nem is lehet édesanyának nevezni. De a gyermek feltétel nélkül szerette. Annak ellenére, hogy így viselkedett vele. Hogy bántalmazta, és ilyen mostohán cselekedett. Ilyen a gyermek feltétel nélküli szeretete. És olyan megrendítő testvérek, amikor éppen mi, okos, bölcs felnőttek, öljük ki a gyermekünkből ezt a feltétel nélküli szeretetet. Mert láttam már ilyet. Minden gyermek, minden kisgyerek összevész a társával. Nincs olyan barátság, nekünk sem volt, amiben ne lett volna rengeteg összeveszés. Ugye ma így szokták mondani, talán még a gyerekek, hogy öri-hari, örök harag. És az meddig tart? Van akinél 5 percig, van akinél maximum a holnapi napig. De a gyerek olyan, hogy elfelejti. Elfelejti, hogy az a másik megbántott engem, hogy csúnyán beszélt velem, hogy megvert, és így tovább. Mert sokkal fontosabb az, hogy az a másik ott van, és ő a barátom. Na de ilyenkor sok esetben jön a bölcs szülő, és amikor azt mondja a gyermek, hogy megyek megint Pistikéhez játszani, vagy Marikához, akkor azt mondja, hát miért mész hozzá? Nem emlékszel, hogy beszélt veled? Nem emlékszel, hogy mit csinált veled? Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ne engedjétek a keserűség gyökereit felnövekedni közöttetek a szívetekben. Mi meg locsolgatjuk a gyermek szívében. Hadd nőjön mi hamarabb. Hadd keljen minél nagyobb erővel ki a gyermek szívéből. Megrontjuk ezt a feltétel nélküli szeretetet és bizalmat a gyermeknek a szívében. Azt mondja Jézus, pedig nekünk így kellene egymást is szeretnünk, feltétel nélkül. Persze ez nem azt jelenti, hogy elnézzük a bűnt. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszünk tudomást a másik vétkéről. De azt mondja, hogy tegyél különbséget, és a bűnt gyűlöld, de ne a bűnös embert. De nekünk sokkal könnyebb elfordítani a fejünket. Sokkal könnyebb elfordulni a másik embertől. Jézus ezt nem akarja. Ő azt akarja, hogy az övéi feltétel nélkül szeressék egymást, és feltétel nélkül gyűlöljék a bűnt. Mi ezt legtöbbször felcseréljük. Az embert sokkal könnyebb feltétel nélkül gyűlölni, és a bűnt pedig nagyon-nagyon kis feltételekkel is oda tudjuk szorítani magunkhoz. Ebben nem gyönyörködik az Úr. Az az ő akarata, hogy befogadjuk egymást. Mert Jézus Krisztus is így fogadott be bennünket, feltétel nélkül. Nem nézi, hogy honnan jöttünk, hogy mit tettünk korábban, hogy milyen a bőrünk színe, milyen a vallásunk, milyen a politikai meggyőződésünk, ez egyáltalán nem számít semmit. Csak az, hogy te bánod a bűneidet, és azt mondod, Uram, légy hozzám irgalmas, és ő megbocsát, ő befogad. Nincs előfeltétel. Mindenki, aki éhezik a kegyelemre, jöhet az Úrhoz. Aztán a kisgyermek őszinte. Mi sokszor például megtűrjük azt, hogy valaki mellettünk káromkodjon. Szidalmazza az Úr nevét. De ha a gyermekünket úgy neveljük, hogy rászólunk, amikor az csúnyán beszél, vagy ha esetleg valami ocsmány beszédet hoz haza az oviból, megfedjük érte, biztosak lehetünk benne, hogy ez a gyermek olyan őszinte lesz, hogyha majd állunk a busz megállóba és hallja, hogy valaki káromkodik, oda fog szólni. Bácsi, miért beszélsz ilyen csúnyán? Azt fogja mondani, néni, ne bántsd az Úr Jézust. Mi meg lehet, hogy majd pironkodunk mellette. Pedig otthon nem erre tanítottuk. A gyermek őszinte, teljes őszintességgel beszél. Az egyik embert, akit ma már testvérnek nevezhetek, éppen egy gyermek őszintessége szabadította meg az alkoholtól. Alkoholista volt, hiába beszélt vele a családja, a szerettei, nem hallgatott senkire sem. Aztán egy alkalommal a gyermekei jöttek hozzájuk látogatóba, kiszállt az unoka is az autóból, ő meg olyan bizonytalan testtartással tárta ki a karjait, és mondta, hogy gyere ide, kis unokám, megölellek. És a kis unoka közel ment hozzá, érezte rajta az italt, és azt mondta, hogy nem megyek, mert részeg vagy. És ez a férfi teljesen összeomlott. Akkor döbbent meg, hogy én tényleg részeg vagyok. Én tényleg egy alkoholista vagyok. És néhány nap múlva önmaga felhívta a Dömösi Kékkereszt iszákos mentőcsoportot, kért egy időpontot, mikor mehet el, és ott a poharat felcserélte az úrasztali kehellyel. A szenvedélyi betegséget felcserélte Krisztussal. Új életet nyert. És ahová hívják, szívesen elmegy elmondani ezt a történetet, hogy mi volt és mivé lett. Mert valaki őszinte volt vele, és mert Jézus Krisztus őt befogadta. Azt várja el az Úr, hogy így legyünk mi is egymással őszinték és egyenesek. Nagyon sokszor jól neveltségből nem mondjuk meg a másiknak, ha rossz úton jár, ha elfordul az Úrtól, ha bűnben van, de ezt nem akarja Isten. Azt szoktuk mondani, hogy még a barátság is csak akkor igazi, hogyha az őszinte. Hát még akkor a testvéri kapcsolat. Azért várja el tőlünk el az Úr, hogy ilyenek legyünk, mert ő is őszinte. Minél többet megismerek a Szentírásból, minél jobban ismerem az Úr Jézust, annál jobban lenyűgöz az ő őszintessége. Annyira szimpatikus, hogy soha nem ámított. Soha nem beszélt olyan dolgokat, hogy népszerű legyen, hogy minél több követője legyen. Egy alkalommal valaki fellelkesült, hallva az ő tanítását, és azt mondta, ó Jézus, követlek téged, megyek veled. És azt mondja neki Jézus, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, nekem nincs hová lehajtani a fejem. Biztos, hogy akarsz engem követni? Biztos, ezt szeretnéd? Itt látod a népszerűséget, De a valóság nem ez. Biztos, hogy követni akarsz? Jézus nem hazudozott, nem ámított. Teljesen őszinte volt mindig. Egy másik alkalommal a zsidók egyik vezetője, egy Nikodémus nevű köztiszteletben álló férfi ment hozzá éjszaka, és neki kezdett nagy körmondatokban. Ó Jézus, tudjuk, hogy az Istentől jöttél tanítóul, és akkor Jézus leállítja gyorsan. Ezt hagyjuk. Nem kell ez a duma. Hagyjuk a körmondatokat, a tiszteletköröket. Tudod, mi a helyzet, Nikodémus? Újonnan kell születnetek. Erről van szó. A többi, nincs rá időm. Nem megyek bele ilyenekbe, hogy itt dicsérgessük egymást, meg ehhez hasonló. Tudd meg, ez a helyzet. Azért jöttem ebbe a világba, hogy neked új életet adjak, meg az összes többinek, aki erre vágyik. Erről van szó. Ezt hirdetem. Nincs szükség másra. És a követőivel is nagyon őszinte volt Jézus. Éppen a múlt héten hallottuk úrvacsora osztáskor, hogy az Úr Jézus azt mondta egy alkalommal, aki nem eszi az én testemet, nem issza az én véremet, nincs élet abban. És ezen az ő követői is, a nagy tömeg úgy megbotránkozott, hogy ott hagyták Jézust. Azt mondták, miféle beszéd ez? Hogy lehet ilyet mondani? Talán egymás közt azt is mondták, hát ez olyan undorító. Olyan sokan ott hagyták Jézust, hogy az Úr Jézus odament a 12-höz, a 12 tanítványhoz, és megkérdezte tőlük, ti is elmentek? Ti is itt hagytok? Ti is annyira megbotránkoztatok? De testvérek, Jézus nem szaladt a tömeg után. Nem mondta azt, hogy jaj, bocsássatok meg, nem úgy gondoltam. Gyertek vissza, beszéljük meg. Egy kicsit finomítok rajta, hadd legyen befogadhatóbb. Jézus mindig őszinte volt. Nyílt és egyenes. És ez velünk is. Aki a Szentírást olvassa, ezzel a Jézussal kell, hogy találkozzon. Itt, a templomban is mi ezt a Krisztust hirdetjük. Nem szolgálta ki az emberek kénye kedvét, hanem szolgált az Isten dicsőségére, teljes tisztasággal, őszinteséggel és odaadással. És a sok jellemző közül még egyet emelek ki, a kisgyermek jellemzője a nagy bizalom. És szívesen mondok el egy saját történetet, mert már édesapámnak nem mondhatom el. Még gyerek voltam, kicsi, egy barátjához mentünk Edelénybe, és még úgy előttem van, mintha tegnap történt volna, egy zöld kapunál álltunk, becsengetett, nem jött ki senki, nem volt válasz, aztán mivel tudta, hogy annak a valakinek van kutyája, fütyült, a kutya erre már reagált, jött, ugatott, barátja kidugta a fejét a pincé ajtón, és mondta, hogy gyertek be, nem harap a kutya. Édesapám megmondta, hogy hát de gyerekkel vagyok, nem úgy van az. Mondta, hogy de ne féljetek, nem fog harapni. És akkor megfogta a kezem, kinyitotta a kaput, és beléptünk. És az a nagy kutya, majdnem akkora volt, mint én, abba hagyta az ugatást, és elkezdett körülszaglászni engem is. Rettentően féltem, de ott volt bennem az, hogy fogja a kezem. És én tudtam teljes biztonsággal, hogy az élete árán is megvéd engem. Teljesen biztos voltam benne. És azt mondja Jézus, legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert nektek így kell bíznotok az Istenben. Annyi ilyen dologgal találkozik a hívő ember, mint én annak idején. Amikor úgy gondolja, hogy itt lehetetlen bármit tenni, itt nincs remény, itt vége mindennek. Itt van a betegség, itt van a gyász, kirúgtak a munkahelyemről, és így tovább, itt csőd, mindennek vége. A hívő ember azt mondja, de az Úr fogja a kezem, kapaszkodom belé, nem tudom, hogy mi fog történni. Nem látom magam előtt csak ezt a bajt, de hiszem, tudom, hogy ő megtart engem, hogy az élete árán is megvéd. És ő nem csak elmondta, hogy ha kell az életem árán is megvédelek benneteket, hanem ő ezt meg is tette. Mert ő valóban letette az életét miértünk. Valóban odaáldozta az életét a mi bűneinkért, hogy megvédjen az jogos ítélettől, a kárhozattól, és hogy megnyissa nekünk a mennyek dicsőségét. Ő tényleg meghalt értünk. nem csak megígérte, ha adott esetben úgy alakul, akkor megteszem, hanem ez valósággá lett. Jézus azt mondja, nekünk is ilyennek kell lennünk. Teljes bizalommal kell lennünk egymás iránt. Igen ám, de ennek feltétele az, hogy legyünk megbízhatók. Hát, ha nem vagyunk megbízhatók, hogy várjuk el, hogy bízzanak bennünk? Testvérek, annak idején a kereszténység azért is terjedt olyan rohamosan, mert azt látták, hogy ezek a keresztények soha nem hazudnak. Ezek sületlenséget beszélnek, úgy tűnik, hiszen azt mondják, hogy valaki meghalt, meg feltámadott. Az rendben van, hogy meghalt. Még azt is lehet vitatni, eszmét cserélni róla, hogy a mi bűneinkért. De hogy feltámadt? Miféle beszéd ez? Ezzel találkozunk, amikor Pál apostol Athénban hirdeti az igét. Elmondja ott az Areopágoszon az evangéliumot, és amikor odaér, hogy feltámadott, akkor azt mondja a nép, ó, hagyjuk ezt, ez minket már nem érdekel. És ott hagyják Pált, mondják, majd erről meghallgatunk máskor is, mi erre nem vesztegetjük az időt. Ez ostobaság. Így álltak hozzá. Hogy lehet feltámadni a halálból? És hogy telt múlt az idő, azt lehetett látni, hogy akik ezt hirdetik, soha nem hazudnak. A legkisebb dologban sem. Amit kimondanak, az úgy van. Ha megígérik, hogy ott leszek ekkor, meg ekkor, akkor ott van. Amit kimond, az igaz. A legsúlytalanabb, a legjelentéktelenebb dologban is. És mindezt még ráadásul meg is pecsételik azzal, hogyha kell, meghalnak ezért a Jézusért, de meg nem tagadják őt. És ezek az emberek, akik eddig ostobának nézték a keresztényeket, hogy miket beszélnek, elkezdtek gondolkodni. Hát ha ezek soha nem hazudnak, csak lehet abban valami, amit hirdetnek. Ha ezek mindig igazat mondanak, ha ezeknek ilyen tiszta az életük, akkor csak igaz lehet. És egyre többen és többen lettek Krisztus követők. Nekünk ilyennek kell lennünk. Teljes bizalommal lenni az Úrban, teljesen megbízhatónak lenni, és teljes bizalommal lenni a másik iránt. És ha ilyenek vagyunk, akkor egészen másképpen jelenik meg a mi bizonyságtételünk. Ezen a héten 3 alkalommal is meg kellett állnom gyászolókkal együtt szerettük sírjánál. És amikor Jézus azt mondja, és felolvasom nekik, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is rettegjen. Amikor Jézus azt mondja, hogy én előre megyek helyet készíteni a számotokra. Olyan nagy dolog, ha ezt ők el tudják hinni, ha be tudják fogadni, mert ez a vígasztalás. Mert Jézus nem hazudott, nem csapott be bennünket. Amikor ő azt mondta, hogy értünk adja az életét, és amikor azt mondta, hogy ő elmegy előre helyet készíteni nekünk, akkor mi teljesen rábízhatjuk az életünket. Betegségben, gyászban, munkanélküliségben és bármilyen más nyomorúságban mi tudhatjuk, hogy amit ő ígért, amit itt ebben a könyvben, a Szentírásban olvasok, az igaz. Rám is igaz. Nekem is ígéri. Fogadjuk be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott bennünket. Új életet akar nekünk adni az Úr. Újat. Nem toldozgatottat, javítgatottat, reparáltat, hanem egy teljesen újat. Így fogadjuk be ezt az óvodát is. Szeretnénk, hogyha ezek a tulajdonságok jellemeznének bennünket, őket, a mi kapcsolatunkat, a mi közösségünket. A szeretet, az őszintesség és a teljes bizalom. Adja az Úr, hogy ebben növekedjünk az ő dicsőségére. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk ezen az Isten tiszteleten, itt a nyár végén. És köszönjük, Urunk, hogy telve lehet a szívünk hálaadással, örömmel, hiszen meghallgattad imádságainkat, és valóban a tenyereden hordoztál bennünket. Ha arra gondolunk, hogy mikor és hogyan vetődött fel legutóbb az a gondolat, hogy legyen óvodája a gyülekezetnek, és hogyan lett ebből valóság, csak ámuldozni tudunk, Mert valóban azt tapasztaljuk, hogy te tényleg mindent előre elkészítettél. Azért könyörgünk, Urunk, hogy vigy tovább bennünket ugyanígy. Hordozd a tenyereden ezt az új intézményt, de hordozd, Urunk, az iskolát és a gyülekezetet is. Szeretnénk egy közösséget alkotni, egy olyan közösséget, amelynek minden tagja külön-külön, és amely együtt is hirdeti a te dicsőségedet, a te szeretetedet, hirdeti a bűnbocsánat lehetőségét és az örök életet. Könyörgünk hozzád, Urunk, így áldj meg bennünket. Légy hozzánk irgalmas, és bocsásd meg vétkeinket, mert nagyon sok bűn terhel bennünket, annak ellenére, hogy megízleltük, megtapasztaltuk a te jóságodat és szeretetedet. Imádkozunk, Urunk, a szülőkért, akik a gyermekeik révén is kapcsolatban vannak velünk, add, hogy ez a kapcsolat veled egészüljön ki, hogy hozzád is tartozzanak. De ugyanígy könyörgünk a gyermekekért, hadd tudjuk őket elérni, megszólítani a te nevedben, és hadd tudjuk az ő kezüket a sajátunkból a tiédbe tenni. Így könyörgünk, Urunk, azokért is, akiknek el kellett engedni szeretteik kezét ezen a héten, akik végső búcsút vettek szerettüktől, légy hozzájuk irgalmas, Urunk, vigasztald őket, és tedd hitelessé a mi ajkunkon annak bizonyságtételét, hogy te valóban megváltottál, és te valóban előre mentél helyet készíteni a benned hívők számára. Könyörülj rajtunk, Urunk, így légy hozzánk irgalmas, tedd szívünket egyé, hogy valóban befogadhassuk egymást, ahogyan te befogadtál bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig az új munkatársak fogadalomtétele fog következni, akik az óvodában és az iskolában kezdik meg szolgálatukat.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Tiszteletes úr beszélt már a legkomolyabb változásról, ami a Jókai életében történt az elmúlt nyáron. Így aztán a nevünk egy kicsit kacifántosabb lett, és levegőt kell vennem és kapaszkodnom, amikor ki akarom mondani, hogy szeptember 1-től úgy hívnak bennünket, hogy Jókai Mór református magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda. Nos, a fogadalomtétel ideje is eljött, szívdobbanásnyira vagyunk most már szeptember 1-től, és mindig ilyenkor szoktak fogadalmat tenni azok az új kollégák, akik hozzánk csatlakoznak. Ha az óvodával kezdtük, akkor hadd mutassam be az óvoda dolgozóit, és kérem is őket, ahogyan a nevüket mondom, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Szalontai Zoltánné Évike az óvoda vezetője, óvodapedagógus. Mondom a többi óvodapedagógusokat is, Csirmaz Marianna, Kárpátiné Stefán Anikó, Kormos Jenőné, Lévai Zsoltné, Mészárosné Tóth Zsuzsa, Szerbinné Siska Katalin és Szolnoki Csilla. Pedagógiai asszisztensként dolgozik az óvodában Hámoriné Vilk Zsuzsanna, a jószívű dajkák sorban Básonyné Németh Rita, Juhász Dóra, Kosztyó Lászlóné és Sőn Jánosné. Konyhai dolgozunk az óvodában Molnár Anita, és a karbantartónk pedig Szeles László. Tiszteltes úr már mondott egy mondatot arról, hogy az óvodában egy nagyon jó közösség működik, és most tényleg nem fényezni akarom őket, csak néhányszor voltam oda át, nem olyan sokszor, de az összetartásnak az a fajta légköre csapott meg, amivel ritkán találkozik az ember. Jó, hát ők kicsi közösség, tudnak családiasan működni, mi már hozzájuk képest egy nagy üzem vagyunk, De az az ige jutott eszembe róluk, hogy ha egy elűz ezret, akkor kettő tízezret. És ez Isten matematikája, mert a kettőhöz kettő ezret kellett volna mondanom, de az Isten előtti összefogásban és szövetségben olyan erő van, ahol hatványozódnak az erők, a kreativitás, az ötletek, az érzelmek és minden más. Úgyhogy én örülök nektek, hogy ti így vagytok egymás között, és ezt tartsa meg Isten meg, színezze meg, és emelje meg, és töltse meg az ő szent lelkével. Az iskolában is történtek változások az elmúlt tanévhez képest. Az egyik ilyen változás, hogy két tannyelvi osztályt is indítottunk, mivel angol nyelv az, amivel szeretnénk többet foglalkozni, ezért ezt az angolos szekciót erősítettük meg, és akkor mondom, hogy ki az, aki érintett ebben az új fogadalmat tevők közül, Boda Józsefné Marika, aki a Lévai Gimnáziumból jött át tanító és angol szakos pedagógus, és ő igazgatóhelyettesi megbízást is kapott. A másik pedagógusunk, aki az angolt erősíti, ő Dányi Viktória, ő is tanító és angol szakos pedagógus, őt is köszöntjük szeretettel a fedélzeten, és bizonyára sokat tetszettek hallani a tehetséggondozásról, ami szintén az elmúlt tanévben indult el, de nem csak a legtehetségesebbek hívják föl magukra a figyelmet, hanem van sok olyan gyerek is, akiknél fejleszteni kell, és hátrányokat, lemaradásokat kompenzálni. És ehhez Artimné Tóth Krisztinát hívtuk segítségül ebbe a szolgálatba. És én most mondom a fogadalom szövegét, szép tagoltan, mondjátok utánam, kezeteket a szívetekre téve. Én, mint a Jókai Mór református, magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola, alapfokú művészeti iskola, és óvoda dolgozója, a Szent Háromság Isten előtt fogadom, hogy hivatásomat legjobb tudásom, erőm és tehetségem szerint, lelkiismeretesen betöltöm. Tisztségemben a református egyház törvényes rendjét elfogadom és megtartom. Az iskola jó hagyományait megőrzöm. További fejlődését elősegítem. Őszintén törekszem arra, hogy tanulóink számára életemmel jó példát mutassak. Nevelőtársaimmal együtt működve azon leszek, hogy a rám bízott tanulókat evangéliumi szellemben, Jézus Krisztus követőjévé, az Anyaszent Egyháznak és magyar népünknek, hasznos és hűséges tagjává neveljem. Fogadásomhoz Isten segítségét és áldását kérem. Ámen. Szeretnék még egy igével áldást kívánni nektek, és egyszer mind a régieknek is, akikkel évek óta együtt húzzuk már az evezőt. Ez pedig az az ige legyen, amit tiszteletes úrtól kaptunk tegnap. Tegnap az országos tanévnyitón Kecskeméten voltunk, ahol a Kárpát-medencéből 167 református intézmény képviseltette magát, ami sok ezer református diákot jelent, és most az ebben a nagy családba is beléptetek. És az indulásnál még az autóban tiszteletes úr pásztori lelkülettel a vezetőséget megerősítve a Római Levél 15. részéből olvasott egy igét, és ezt szeretném átadni minnyájatoknak. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. Így legyen, Isten áldjon meg bennünket a következő tanévben.
Isten hozta a testvéreket, örülünk, hogy így lehetünk együtt.